Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az ige szavával. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyj el útját a bűnös és gondolatait az álnok ember, térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. A mi segítségünk és Isten tiszteltünk megáldása jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Foglaljuk el helyünket. Isten tiszteltünk kezdetén a 255. dicséretünket énekeljük, 255. énekünk első három versét, az első itt kezdődik, mely igen jó az Úristen dicsérni. Bibliaolvasó kalózunk szerinti mai új szövetség ige szakaszból Máté evangélium a 18. fejezetéből a 21-től 35. versig keredő szakaszban így szólít meg bennünket Isten igéje. Akkor Péter odament hozzá Jézushoz, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt, nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer, 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akar tartani szolgáival. Amikor hozzá kezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. A szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt az ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, Elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülni a szolgatásodon, amint én is megkönyörültem rajtad. Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő atya fiának. Isten áldása legyen az ő igéjén, annak hallgatásán, megértésén, szívünkbefogadásán, megtartásán, hogy gyümölcsöt teremessen az életünkben. És fennállva hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy te most is bennünket is tanítani akarsz. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, és jöhetünk úgy is, hogy feltesszük a mi kérdéseinket, és te válaszolsz nekünk. Hálát adunk neked azért, amiért ezt megtehetjük, amiért itt lehetünk. Köszönjük neked, hogy ha vannak kérdéseink, azt neked tehetjük fel. És olyan jó, hogyha hozzád fordulunk mindezekkel. És hogyha nem is egészen jók a kérdéseink, ha érződik rajtuk, hogy a kiinduló pont sem jó igazán, ha rossz helyen van a hangsúly, te akkor sem küldesz el, hanem szeretnéd megértetni velünk a te igazságodat, azt az igazságot, ami felett áll a miénknek. Szeretnéd megértetni velünk a te gondolataidat, utaidat, amelyek magasabbak a miénknél. Mert mi, Urunk, mindig a határokra kérdezünk rá, hogy meddig kell elmennünk még, hogy mi az, amit még meg kell tennünk azért, hogy kedvesek legyünk te előtted. És te arra tanítasz bennünket, hogy a te országodban nincs olyan, hogy kell, hanem lehetőség van, szabadok lehetünk arra, hogy olyasmit tegyünk, amit nélküled nem tudtunk volna megtenni. És megmutatod azt is, hogy te nem azt nézted, meddig kell elmenned, hanem a végsőkig mentél el, odaáldozva egyetlen egyedet értünk, hogy megments bennünket, és ezzel megmutattad nekünk azt, hogy ha létezik is olyan, hogy kell, akkor az mindig csak a szeretet kényszere. Add, Urunk, hogy ezt megérthessük igazán, hogy ezt befogadhassuk, hogy megélhessük igazán. Taníts minket erre ma is. És közben arra is kérünk, hogy miközben te válaszolsz a mi kérdéseinkre, engedd meg, hogy mi is meghalljuk a te kérdéseidet. Mert te is fordulsz hozzánk kérdésekkel ezen a vasárnapon, amikor készülünk a te asztalodhoz, arról kérdezel, hogy mit jelent ez nekünk, hogy mit hiszünk és vallunk, amikor azt mondjuk, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk a mi bűneink bocsánatára az Úr Jézus Krisztus, az ő szent testét és vérét. Vajon mit jelent az, hogy te kész vagy elengedni minden tartozásunkat, kész vagy megbocsátani minden bűnünket? Urunk, arra kérünk, hogy ajándékozz meg bennünket igazi, tőled való, őszinte bűnlátással és bűnvallással, bűnbánattal, és ajándékozz meg azzal a rendíthetetlen hittel, hogyha mi megvalljuk bűneinket, te hű vagy és igaz, és te tökéletes bocsánatot adsz Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy a terített asztal az ő váltság halálára mutat rá, mi jöhetünk ehhez az asztalhoz. Kérünk, hogy készíts bennünket, hogy elvehessük a te általad kínált kegyelmet az Úr asztalánál, és még inkább, leginkább a mi lelkünkben. Hadd, hogy így legyen, hallgass meg a mi kérésünket. Amen. Helyünket elfoglalva készüljünk az ige hirdetésére, hallgatására. A 256. dicséretünk első kettő versét énekeljük. 256. énekünk első verse így kezdődik. Irgalmazz, Úristen, immáron én nékem. Amen. hallgassuk meg Istennek azt az igét, amely alapján az üzenetét hirdetem, szent lelk erejét, segítségét kérve, írva található a már felolvasott ige szakaszban, Máté evangélium a 18. fejezetében, innen a 27. verset olvasom még egyszer. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta és elengedte az adósságát. Amen. Foglaljuk el helyünket. Az elmúlt vasárnapokon, akik együtt lehettünk, a magvető példázatára figyeltünk, és most ezen a vasárnapon is egy példatörténet áll előttünk, amely most különös hangsúllyal készít bennünket az úrasztalához, az úrvacsorai közösségre. De alapvetően ebben a példázatban is, mint mindegyikben, Jézus az Isten országának titkait tárja fel az ő hallgatói előtt, és így előttünk is. Többféle megközelítésben beszél ő erről, igen, színes képekben, nagyon szemléletes módon a lelki szemeink előtt lejátszódó jelenetekben mutatja be ezt az országot, Isten országát, vagyis az ővele való életközösséget. De mindegyikben valahogy mégis egy dologra világít rá Jézus, amikor ezeket a történeteket elmondja. A tékozló fiú példázata például arra tanít bennünket, hogy Isten országa olyan, mint egy családi otthon. A király mennyegzőről szóló példázat szerint Isten országa olyan, mint egy lakodalom. Mindegyik valahol egy dologról beszél, és egy dologra mutat rá, Isten feltétel nélküli jóságáról, az ő általa meghirdetett, mindenki számára felkínált és mindenre elégséges kegyelemről szólnak ezek a példázatok. Ez a kiapadhatatlan szeretet az, ami a mennyek országának az alapvető jellemvonása. És ez egyben egyúttal az egyetlen igazi végső megoldás is az ember életnek a legnagyobb nyomorúságára, a bűnnek, a kikerülhetetlen vétkezésnek a kérdésére is. Mert kikerülhetetlen a vétkezés. Életünket végig kísérik a rossz döntéseink, amiknek aztán megvannak a következményei, a rossz következményei, és ezeket viselnünk kell saját magunk is, meg a körülöttünk élőknek is. Azt mondhatjuk, hogy a bűn az tulajdonképpen nem más, mint az Isten nélkül, vagy az Isten ellenében meghozott rossz döntés, amely miatt emberek szenvednek, fájdalmat kell, hogy átéljenek, tönkre mennek, vagy akár meg is halnak emiatt. És erre valahogy érezzük azt, hogy megoldást kellene találni. És az emberiség a története során meg is próbált megoldásokat találni erre, megpróbált rendezni valahogy ezt a kérdést, vagy kezelni. És ezt a példázatot, amit most hallottunk, akkor értjük meg igazán ennek az üzenetét, hogyha ismerjük ezeket a próbálkozásokat, de nem csak ismerjük ezeket, hanem látjuk is ezeknek a próbálkozásoknak a hiányosságait, sőt a kudarcát is. Először ezekről hadd szóljak néhány szót, hogy aztán így közelítsük meg azt, amit Jézus üzen, az ő egyedi üzenetét, és azt, amiben ő igazi megoldást kínál a számunkra. A bűn kérdésére a legáltalánosabb megoldás az a büntetés, az igazságszolgáltatás. Meg kell találni a bűnöst, meg kell büntetni, ki kell rá szabni a büntetést, a kártérítést, és el kell venni a kedvét attól, hogy valami hasonlót csináljon legközelebb is. Ez mennyire tökéletlenül működik, az aminyán tisztában vagyunk. Hogy van, amikor nem sikerül megtalálni a bűnöst, olyan is előfordul, hogy mást ítélnek el a helyett, aki azt a vétket elkövette. De hogyha el is fogják, sikerül megtalálni, kiszabni rá a büntetést, akkor az esetek nagy részében ez mégsem veszi el a kedvét attól, hogy legközelebb is ugyanezt megtegye. Vannak kivételek, látunk ellenpéldákat, csodálatos életfordulatokat, de igazából itt ez nem az igazságszolgáltatásnak a büntetés végrehajtásnak a hatása, hanem a megtérésnek a hatása. Hogy ezek az emberek ott a börtönben Krisztussal találkoztak, és tőle új életet kaptak, és ezzel az új élettel indultak aztán is, és léptek vissza a társadalomba. Szóval szükség van az igazságszolgáltatásra. A gonosznak a féken tartására, ez nem haszontalan dolog, de nagyon tökéletlen. Nem lehet megoldás, nem lehet igazi megoldás a bűn kérdésére. Aztán van egy másik vonalon folyó, és végtelenül kreatív próbálkozás a bűn kezelésére, és ez nem más, mint annak a tagadása, relativizálása és a magyarázat, magyarázkodás vele kapcsolatban. Vagyis ez azt jelenti, hogy aki elkövetett egy bűnt, az úgy tesz, mintha nem követte volna el. Megpróbál így tenni, és ez sokszor sikerül is. Tegyük hozzá, hogy emberek előtt sikerülhet, Isten előtt és a saját lelkiismeretünk előtt, hogyha az jól működik, akkor nem sikerül. Nem lehet mindenkit becsapni. És a tagadás során egészen odáig jutottunk el, hogy a bűnnek a valóságát, a létezését, a puszta létezését is tagadja időnként a modern ember. Emberek vagyunk, halljuk sokszor az érvelést, vannak jó döntéseink, vannak rossz döntéseink, de sokszor nem is tudjuk megállapítani, hogy mi a jó és mi a rossz, viseljük ennek a következményeit is, de azt is tegyük hozzá, hogy minden jóban van valami rossz, és fordítva, minden rosszban van valami jó. És ez a végletes gondolkozás egészen odáig megy, hogy tulajdonképpen nincs is olyan, hogy jó és rossz, nincs is olyan, hogy erény és bűn, csak emberi van, mindenki azt tesz, amit éppen tud vagy akar. Nagyon, nagyon humánus gondolkodásmód ez, és megpróbálja levenni ezt a nagy-nagy terhet az ember válláról, amit egyébként cipelünk. De csak látszólagos megoldás ez, mert ezt a problémát sem, mint hogy egyik másikat sem lehet megoldani azzal, hogy szőnyeg alá söpörjük, hogy úgy teszünk, mintha nem lenne. Valakiknek már elmondtam, hogy mennyire megdöbbentő volt hallanom azt a hírt néhány héttel ezelőtt a járvány tető fokán, amikor azt mondták el, hogy az egyik ázsiai országban az állam vezetése azt a rendeletet adta ki, hogy tilos kimondani azt a szót, hogy koronavírus az ország nyelvén. Ez a megoldás. Ha nem beszélünk róla, nem mondjuk ki, akkor nincs is. Hát érezzük, hogy azért ez nem vezet nagyon messzire. Hogyha a bűn valóságával is így teszünk, akkor attól az még ott van. És hogy mennyire itt van, az árulkodik róla, az is árulkodik, az a nagyon különös ellentmondás, hogy miközben nem akarunk mindenről beszélni, meg elfordulunk tőle, közben az ember folyamatosan bűnbakokat keres. Bűn nincsen, de valaki mégiscsak rosszul csinálja a dolgokat. Ki az, aki miatt ilyen rosszul mennek a dolgok? Ki az, aki miatt ennyire nehéz az élet? Mutassunk rá! És vonjuk felelősségre, megy a bűnbakkeresés kicsiben és nagyban. De ennél még nagyobb baj az, hogy miközben tagadjuk azt, hogy ezzel egyáltalán foglalkozni kellene, közben szenvedünk miatta. Mert akárki akármit mond, nem igaz az például, hogy a hűtlenség, a házasságtörés, egy családnak a szétesése az egyenértékű alternatívája a boldog házasságnak és családi életnek. Nem egyenértékű. Mert az egyik az sok-sok szenvedéssel, életre szóló sebekkel jár, a másik pedig egy pozitív életerő, erőforrást hordoz azok számára, akik benne vannak. A betegség nem egyenértékű alternatívája az egészségnek. Ezt most pontosan tudjuk és érezzük. Az előbbi ellen nem kell küzdeni, mert abban jól érezzük magunkat. A betegség ellen kell küzdeni, mert az nem jó. Abban nem akarunk benne lenni. És ugyanígy van a lelki dolgokkal is, hogy meg kellene különböztetni a jót meg a rosszat. Mert az egyikben jó benne lenni, mert az hozzátartozik a teremtettségünkhöz, erre teremtett bennünket az Isten, a másikban pedig szenvedünk, abban fájdalmakat élünk meg. Valahogy valamit tenni kell azzal, amikor rossz döntéseket hozunk. Vagy mások hoznak rossz döntéseket, vagy mi magunk tesszük ezt. És ebben a vonalban beletartozik ez is, ez a fajta relativizálás, hogy igen, azt is lehet mondani, hogy valaki eljut idáig, van bűn, igen, valamit kellene vele kezdeni. Még én is bűnös vagyok, még én is beállok ebbe a sorba, de azért, ha körülnézünk, a többiek sokkal csúnyább dolgokat csinálnak nálam. Amit én teszek, az szinte szóra sem érdemes azokhoz képest. Csak az a kérdés, hogy hol a határ? Hogy mi a különbség a kicsi meg a nagyobb bűn között? És talán, hogyha körülnézünk, akkor mi magunk is érezzük, hogy a családtagjaink, ha szenvednek, akkor nem csak mások, nem csak a saját bűneik miatt élnek át fájdalmat, hanem azok a dolgok miatt is, amiket mi követünk el velük szemben. Aztán van még egy fogalom, még ezt teszem hozzá, amit szoktunk használni, ez a kivétel. Ez egy nagyon nagyszerű trükkje és csapdája az ördögnek, mert mi mindjárt úgy érezzük, hogy kivételes helyzetben vagyunk, hogy a mi helyzetünk az különleges a többiekéhez képest. Hogy mi alapvetően egyetértünk például azzal, hogy a családban, a házasságban a szeretetnek van helye, az egymás megbecsülésének, a dolgok megbeszélésének, az egymással való törődésnek és odafigyelésnek. De most olyan körülmények között élünk, hogy ezt nem tudjuk valamiért megtenni. Nincs rá módunk, nincs rá lehetőségünk, nincs rá időnk. Különleges a helyzetünk, és ezt mindenki más értse is meg. Értse meg és fogadja el, hogy most nem tudom megtenni, amit egyébként szeretnék. Nem tudok azon az úton járni, amit egyébként jónak tartok és helyeslek, és egyetértek vele. Nem tudom ezt megtenni, kompromisszumot kellett hozni, valahogy máshogy kellett dönteni, mindenki megértheti ezt. Csak az a baj ezzel is, megint csak az a baj, hogy miközben ezt mondjuk, aközben a felelősség az nem kerül le rólunk. És lehet, hogy még az is lehet, hogy tényleg különleges a helyzetünk, tényleg kivételes az, amiben éppen most vagyunk, de ez nem vigasztalja meg azokat, akik a környezetünkben emiatt miattunk szenvednek. És azt is hozzá kell tenni, hogy nem csak emberek szenvednek, hanem szenved az Isten is. Jó lenne ezt nagyon komolyan látni, és nagyon komolyan venni. Gondoljunk csak bele, a tékozló fiú apja vajon egy pillanatra is el tudta elfogadni, napirendre tudott-e térni a fölött, hogy a fia elment, hogy nincs otthon. Mérhetetlenül fájt a szíve, és ott állt a kapuban, és várta, és nézte a távolt, hogy mikor jelenik meg a közeledő gyermeke. Azt hiszem, hogy mi szülők tudjuk, hogy ez mit jelent. Amikor valami hasonlót élünk át, például amikor a gyerekeink veszekednek egymással. Nálunk ez soha nem fordul elő, de hallottam már, hogy van ilyen jelenség, tehát most csak úgy elméletben beszélek róla. Tehát amikor a gyerekeink, a testvérek egymással veszekednek, nem is velünk, az egy másik történet, egymással. És látjuk ezt, és mennyire fáj nekünk, és próbálunk megtenni mindent, hogy ne így legyen. És néha egészen tehetetlennek érezzük magunkat. Próbáljuk, hogy ne bántsák egymást, hogy ne veszekedjenek egymást, hogy ne okozzanak fájdalmat a másiknak. Isten atyai szívének is ugyanígy fáj, amikor lát bennünket, amikor egymással veszekszünk, amikor bántjuk a másikat, amikor fájdalmat okozunk a mellettünk lévőnek, a testvérünknek, amikor látja mindazt, amit elkövetünk egymás ellen. És amikor egymás ellen teszünk valamit, akkor végső soron Isten világát, az ő teremtett világának a rendjét, szépségét, igazságát romboljuk, tesszük tönkre, az ő ajándékaival élünk vissza, és igazából neki okozunk fájdalmat, ellene vétkezünk. És ezzel meg is érkeztünk a példázatnak az üzenetéhez, mondani valójához, amit a hallgatók jól értettek. Mert a zsidó teológiában eljutottak ide erre a felismerésre, hogy igen, van ilyen, hogy az embernek van tartozása az Istennel szemben. Hogy mi sokszor fájdalmat okozunk neki, ahelyett, hogy szeretetet, hűséget, hálát adnánk. Mindazt, amivel mi tartozunk neki. És amikor Jézus erről az adós szolgáról, erről a gonosz szolgáról beszélt, akkor számíthatott arra, hogy akik hallgatják, ők megértik majd, amit mondani akar. Mert a hallgatói tudták azt, hogy a bűn az mindenképpen valami károkozás, valami eladósodás, amit rendezni kellene valahogyan, és sokszor nem lehet rendezni. Ez a példázat egészen érzékletesen mutatja be ezt, hogy az Istennel szembeni adósságot mi emberek nem tudjuk törleszteni. A király elé hoznak egy szolgát, aki 10 000 talentummal tartozott. Hogyha a számokat figyeljük, akkor érzékeljük ennek a felfoghatatlan voltát, a mértéktelenségét. Egy talentum az 50 kg arany. Csak innen induljunk el, már ez is elég. 10 talentum az 500 kg, az 5 mázsa, fél tonna. Higgyük el, ha végigmesszük a sort, 10 000 talentum az 500 tonna arany. Kimondani is sok. De itt megint nem a számok a lényegesek. A zsidó gondolkodás 1000-ig számolt, azt mondta, hogy odáig látjuk be a dolgokat. Utána jött a sok, És azután a 10 000 az tulajdonképpen a végtelent jelentett, amit már felfogni se lehet. Jézus ezt mondja és ezt hozza, ez az ember úgy eladósodott, hogy teljesen reménytelen helyzetbe került. És ebben a reménytelen helyzetben könyörög az Úrnak, és azt mondja, hogy legyél türelemmel hozzám, és rendezni fogom a dolgot. Megint csak mosolyogni való, vagy inkább sírni való ez a próbálkozás, amivel önmagát is áltatja. Azt mondja, légy türelemmel hozzám, és megadok neked mindent. Hogyan? Miből? Nem tudja ezt megtenni. És jó, hogyha látjuk, hogy ez a történet azért példázat, mert nem csak erről a szolgáról szól, hanem az emberről szól, rólunk szól. Hogy olyan észrevesszük-e, hogy mekkora áltatás, amikor azt gondoljuk, hogy mi tudjuk rendezni a számlánkat Istennel szemben. Egy csomó dolgot nem tudunk jóvá tenni. Egy csomó dolgot, amit elrontottunk. Meggondolatlan szavakat, amiket kimondtunk. Rossz döntéseket, amiket meghoztunk. És közben pedig napról napra követjük el az újabbakat. Nincs vége a sornak. Reménytelenül el vagyunk adósodva Istennel szemben. A hitvallásunk egészen konkrétan és egyértelműen fogalmazza meg, amikor azt mondja, hogy az Isten igazsága elégtételt kíván, és annak vagy mi magunk, vagy másoknak eleget kell tenni. És jön a következő kérdés, hogy eleget tehetünk-e mi magunk, és ott a válasz, hogy semmiképpen nem. Sőt, inkább napról napra szaporítjuk a bűnt. Ez a helyzet. És ekkor valami egészen különös dolog történik, csodálatos fordulat ebben a történetben, mert azt olvassuk, hogy a király hallja ennek a szolgának a kérését, a könyörgését, és megesik rajta a szíve. Megkönyörül rajta, és elengedi az adósságát, mintha azt mondaná, hogy szolgám, akkor kezdjük előről. Kezdjük újra, elengedem a tartozásodat, az egészet. Érted az egészet? Semmivel nem tartozol. Elhiszed ezt? Menj el békességgel, én megbocsátottam neked. Kezdjél valami újat. És így kapcsolódik össze Jézus tanításában ez a kettő. A tartozás felfoghatatlan nagysága, és ott van mellette az Isten kegyelmének, elengedő kegyelmének a még ezen is túlmutató, még inkább felfoghatatlan nagysága. Jézus ezt a kettőt mindig összekapcsolja. Amikor bűnről, vétekről beszél, azt mindig az Isten kegyelmének, megbocsátó kegyelmének a fényében, világosságában teszi. Még abban az imádságban is, amit annyiszor elmondunk, szó van a vétekről, a bűnről, a miénkről. De úgy beszél Jézus erről, hogy azt kérjétek az Úrtól, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket. Ott van, de el lehet venni. Megszabadulhatunk tőle. Tudjuk-e így látni a vétkeinket? Hogy az Isten el akarja venni, meg akar szabadítani tőle. Hogy látjuk ennek a súlyát, ennek a terhét. De ugyanakkor azt is látjuk, hogy van valaki, aki el tudja venni. Akinek van elég hatalma, és van elég szeretete ahhoz, hogy megszabadítson bennünket ettől. Ezt mondjuk az apostoli hitvallásban is, ha belegondolunk. Hiszem, sok mindent mondunk, hiszem a bűnök bocsánatát. Hisszük-e azt, hogy ő megbocsátja a bűneinket? Hogy ő elveszi ezt a nagy-nagy terhet, ezt a nagy-nagy adósságot? Hisszük-e azt, hogy Isten elveszi, elengedi a tartozást, hogy a mennyei király kész arra, hogy bármekkora tartozást elengedjen. Ez a tartozás ott van, az adósság ott van. Valakinek elég tételt kell adni érte, de ez valaki más lesz, nem mi. És erről szól a Golgotai kereszt, hogy Jézus Krisztus magára vette ezt a tartozást. Hogy az adósságunkat magára vette, és az adós levelünket, így olvassuk az igében, felszögezte a keresztfára. Mint régen az érvénytelen számlákat, ahogy egy szögre rátűzték ott a pénztárgép mellett. Nem érvényes. Ez az, amiért mi nyíltan beszélhetünk a bűnről, mert tudunk beszélni annak a megoldásáról is. De, és ez nagyon fontos, a megoldás az csak akkor lesz a miénk, hogyha mi ezt elfogadjuk. Hogyha mi ezt elkérjük. Hogyha élünk vele. Hogyha látva a vétkeinknek a súlyát, alázattal tudjuk kérni és hittel elfogadni az Istennek a bocsánatát, ahogy Jézus mondja a kereszten, hogy ő ezt már megtette, az utolsó szava ez volt, elvégeztetett. A bűneinkre és annak a büntetésére nézve úgy is mondhatnánk, elvétetett. kétféle akadálya lehet annak, amikor az ember nem tudja, nem akarja elfogadni ezt. Az egyik a büszkeség, amikor valaki azt mondja, hogy nekem erre nincs szükségem. Nem kell nekem bocsánatot kérnem az Istentől. Nem csináltam semmit. A másik lehetőség az, amikor valaki nagyon is tisztában van azzal, hogy mit tett. Amikor nagyon is érzi a vétkének a súlyát, és azért azt mondja, hogy ezt nem lehet megbocsátani. Soha nem fogom én magam sem megbocsátani magam. De ezzel megint csak Isten elé helyezzük magunkat, és nem vesszük komolyan, hogy az ő ítélete sokkal erőteljesebb. És ha ő azt mondja, hogy megbocsátattak a te bűneid, akkor ez így is van, és nincsen fellebbezésnek helye. Jöhetünk tehát így az Úr asztalához. Vehetjük így magunkhoz Jézus Krisztus váltság halálának a jeleit, a jegyeit. Csodálatos pecsétje ez az Isten kegyelmének. De nem csak az úrasztalánál, úrvacsora vételkor tapasztalhatjuk és élhetjük meg, hanem minden napon. Mert az Isten országában élni azt jelenti, hogy az Isten mindennapos bocsánatában élünk benne. A mi atyánkban is így mondjuk, a mindennapi kenyér mellé ezt kérjük, egy és van a kettő között, összekapcsolja Jézus ezt a kettőt, ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, mindennapi vétkeinket, bocsásd meg nekünk. Ennyire ott van az életünkben, ennyire élhetünk vele naponként. És amire még szeretnék utalni, ez a miképpen szó, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ez a példázat, ebből a példázatból még ez következik, erről egy külön ige hirdetést kellene mondani, van aki meg is tette már, mert hogy ez a világ a bűn kérdésére azt a megoldást adja, hogy büntessük meg, vagy tagadjuk le, vagy magyarázzuk ki, az Isten országának a megoldása a teljes, tökéletes bocsánat. És ha mi az Isten országát akarjuk képviselni ebben a világon, akkor nekünk is ezt kell képviselnünk a másik ember felé, a teljes, tökéletes bocsánatot. A példázatbeli szolga nem ezt tette. Alig, hogy részesült a kegyelemben, találkozott egy társával, aki 100 dénárral tartozott neki. Egy dénár egy napi bér, egy napi napszám, és hogyha ezt felszorozzuk, mondjuk 3 havi jövedelemről van szó. Ez sem jelentéktelen összeg, de belátható, de reális. És amikor a társa könyörög, hogy legyél türelemmel, ugyanazt mondja, mint amit ő mondott. Legyél türelemmel, és mindent visszaadok neked. Ez egy reális kérés. És ő visszautasítja, és nem engedi el a tartozást. Annyira találóan és szépen fogalmaz egy írás magyaráz, amikor azt mondja, így fogalmaz, figyeljük. Ez az ember, ez a szolga, belépett Isten országába, amikor elfogadta a bűnbocsánatot. És kilépett az Isten országából, amikor nem bocsátott meg a társának. Így működik ez. Jó Sándornak van egy ige hirdetése, őre utaltam az előbb, a példázat első feléről szól az első ige hirdetés, annak az a címe, hogy elengedett adósság. És aztán a második prédikáció onnan kezdődik, ahogyan olvassuk itt a történet, a régi fordítás szerint kimenvén az a szolga találkozott egy társával. És ennek a prédikációnak az a címe, hogy kimenvén a templomból. És talán ebből már értjük is, hogy miről szólt az a prédikáció, hogy amikor kimész a templomból, akkor fogsz találkozni szolgatársaiddal. És van, aki a házastársára gondol, feleségére vagy férjére, hogy mennyi minden nem ad meg nekem, amire pedig nekem szükségem lenne. Vagy van, aki a gyerekére gondol, a felnőtt gyerekére, akit felnevelt, és annyi mindent megadtam neki, és most ő olyan hálátlan, és felém se néz. De lehet gondolni munkatársakra, vagy gyülekezet valamelyik tagjára, annyian tartoznak nekünk, annyi mindennel tartoznak nekünk, de soha ne felejtsük el, hogy mi mindig a templomból jövünk, amikor velük találkozunk. Nem csak vasárnap, hanem hétköznap is. És soha ne felejtsük el, hogy mi velük szolgatársak vagyunk. Hogy ők nem az alattvalóink, hanem társak vagyunk. A példázat végén, amikor arról olvasunk, hogy ez az Úr megbünteti ezt a gonosz szolgát, Jézus is megfogalmazza a tanulságot, és azt olvassuk, azt mondja, így tesz majd az én mennyei atyám is veletek a szívetekből, meg nem bocsátotok mindenki az ő atya fiának. Vagyis mit jelent ez? Ezzel a mondattal, ezzel a gondolattal szeretném befejezni. Ez azt jelenti, amiről Jézus beszél, hogy nála nincs a bocsánatnak feltétele. A bocsánatnak nincs feltétele, de következménye, pozitív következménye kell, hogy legyen. A mi mennyei atyánk, aki rámutat az ő fia keresztjére, az ő lelke által azt kérdezi tőlünk, lesz-e következménye annak, hogy én megbocsátottam neked? Amen. Most úgy válaszoljunk az üzenetre, az ige szavára, hogy már készülünk is az úrasztalához, az úrvacsorai közösséghez, és egy éneket imádkoznánk végig, a 465. számú éneket, mind a 4 versét énekeljük el, szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden léptemet. Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, miképpen szerezte Úr Jézus az úrvacsora sákramentumát, úgy, ahogyan Pál apostol adja elénk a Korintusiakhoz 1. levelének 11. fejezetében. Én az Úrtól vettem, amit átosadtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulhatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely téretetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltuk, és ezt mondta, e pohár, ha az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, ami eljön. Előttünk vannak a látható jegyek, hallottuk az igét, most jöjjünk imádságban az Úr elé. Hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és először a magunk imádságát vigyük ő elé. Nézzünk Jézus szelíd szemébe, legyünk 4 szem köztől vele, és valljuk meg mindazt a terhet, amit szeretnénk letenni ő előtte.
és aztán majd Zsoltár szavával, 51. Zsoltár szavaival fogom kimentkozni, csendesedni kell a megcsapni. Könyörülj rajtam, kegyelmeddel, Istenem, örülve mindenségemet, nagy irgalmattal. Teljesen most le rólam bűnömet és vétkemtől, tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem. Azt tettem, amit rossznak látsz, ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg, izsóppal, és tiszta leszek. Most meg engem, és fehére leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat védkény elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremt bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Neves el orcád elől, szent lelkedet nevedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a bűneket, és a vétkesek megtérjenek hozzá. Ne ismerj, mert vérpontottam, ó Isten, szabadító Istenem, és igazságodat újonva hirdeti nyelvem. Nyisd meg alkalmat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám. Hiszen a véres áldozatot nem kedveled, és ha égő áldozatot adnék, és nem vennék szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek, a kedves áldozat. Töredelmes és megtört szívet ne emleted meg, Istenem. Amen. Megvallottuk bűneinket, valljuk meg hitünket is Hannával, mondjuk el együtt az apostolokat, vallásszalagot. Hiszed egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Mindván a tartásunk és hitvallás tételünk után, jegyekvétel előtt még felejünk a következő kérdésekre. Őszinte szívvel és hallható szóval kérdezem először, hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? De igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Másodszor hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Egyen válaszoljuk, hiszem és vallom. Mindezek után ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy hálából odaszálljátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Egyen válaszoljuk, ígérem és fogadom.
Ígérem és fogadom.
Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, ha valaki úgy érzi, ha te úgy érzed, hogy mérhetetlen adóssággal megterhelve állsz itt, ugyanakkor látod Jézus Krisztus váltság halálnak érdemét, hirdetem neked a te bűneid bocsánatát és az örök életet, amit megad a mi Urunk Istenünk Jézus Krisztus érdemét ingyen kegyelméről. Mindazoknak, akik tőle hittel kérik, és alázatos szívvel elfogadják. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a szokott rend szerint jöjjünk az urasztal, az először az énektábla fölé kapcsolatból, kérem a testvéreket, álljunk meg egy körben itt az urasztal körül, és urasra vételünk alatt a 459. énekünktől kezdve énekeljük dicséreteinket, hogy így kezdődik az Isten bárányára, letisztán bűnöm. Én szeretem, amikor Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát, így értek vele az apostolok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből ezen a vasárnapon így élhettünk vele mi is. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Adjunk ezért hálát, csendesedjünk el imádságra. Urunk, azt hallottuk, arról beszéltél te nekünk, hogy a király elengedte az adósságot, és elbocsátotta ezt a szolgát, és azt mondta neki ezzel, hogy szabad vagy, kezdj el most egy egészen új életet. Most mi azért könyörgünk, Urunk, hogy mi is ezt meg tudjuk tenni, hogy ne éljünk vissza a te kegyelmeddel, hanem tudjunk élni belőle, általa, tudjuk továbbadni, hogy így tudjuk vinni ebbe a világba azt, amit te hirdetsz, és amire te teremtettél bennünket. Kérünk, Urunk, szolgatársainkért és a velük való kapcsolatainkért, tehát, hogy ne bántsuk egymást, hogy ne okozunk fájdalmat egymásnak, hogy ne hozzunk rossz döntéseket, ments meg bennünket, ettől, Urunk, tehát, hogy tudjunk rád figyelni a te vezetésedre, a te útmutatásodra, a te utadra és a te gondolataidra, amelyek magasabbak a miénknél, de elérhetőek mégis a mi számunkra. Kérünk, Urunk, hogy hallgass meg imádságunkat, azt is, amikor együtt, közösen fordulunk te hozzád, azzal az imádságra, amit te tőled tanultunk, és amiben ott vannak ezek a kérések, amikről ma is hallottunk, hiszük, hogy te megadod azt, amit kérünk, és hogy eljött hozzá a dicséret szava. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miként mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Zárulj nekünk a énekeljük a 449. dicséretünket, annak az első négy versét, 449. énekünk első négy versét. Az első így kezdődik, Uram, téged tisztelet méltó háladással. fogadjuk az áldást, és utána majd nemzeti imádságokat a himnusz fogjuk elénekelni. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Uram. Amen.